Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! Az apostol hitvallás ezekkel a szavakkal kezdődik. Hiszek egy Istenben. És nincs emberi szó, nincs mondat, amely ennél fontosabb, sorsdöntőbb igazságot fejezhetne ki. Hiszek egy Istenben. Hiszem, hogy van-e világ fölött egy végtelen fönségű lény, akitől minden ered, és akihez minden visszatér. Hiszem, hogy van Isten. De csak hiszem-e? És eszem nem mond el róla semmit sem? Nem lehet-e eszemmel is megközelítenem az Istent? Csak hinnem kell-e, hogy van Isten, vagy pedig eszemmel is rájövök arra, hogy kell lennie? Keresztény katolikus vagyok, ennek születtem, de nem érem be azzal, hogy születésem után bölcsőmbe helyezték ajándékul ezt a hitet. Igaz, hogy szebb, nemesebb, boldogító, fölemelőbb ajándékot nem kaphattam volna, hálás is vagyok érte szüleimnek, mint ragyogó nap sugározta végig ezt a szent hit, ez a szent hit az egész gyermekkoromat. De most, hogy érett ésszel tudok gondolkozni, szemébe kell néznem a nagy kérdésnek, igaz-e hát ez a hitem? Évek óta imádkozza a szívem, hiszek egy Istenben. De most az eszem is megszólal, és belekiáltja a nagy világba, Úristen, hát valóban vagy-e? Ott vagy-e? Megkérdezem a rohanó üstökösöket, megkérdezem a száguló csillagokat, megkérdezem a ringó búzakalászt, a daloló madárkát, megkérdem az egész nagyvilágot. Van-e Isten? Van-e? Nagyot kiáltok a világba, s várom a vízhangot. Íme testvéreim, ez lesz ennek a katekézisunknak a tárgya. Valóban van-e Isten? Várjuk a nagyvilágtól, a makrokozmosztól, az azután következő beszédekben, katekézisekben pedig az embertől, a mikrokozmosztól a feleletet. Mielőtt azonban útra kelhetnénk, hogy a nagyvilágban megkeressük Isten nyomait, röviden el kell intéznem egy előzetes kérdést. Nem lesz-e vakmerő ez a vállalkozásunk? Mert vannak emberek, akinek az a véleményük, hogy a vallás tételeit hagyjuk csak egészen a hitnek, az ész munkáját e területen kapcsoljuk ki. Én elhiszem, amit vallásom mond, az eszemmel azonban nem kutatom, így van-e. Ezt mondják egyesek. Mit tagadjam, ez az okoskodásuk nem tetszik nekem. Én hiszek az Istenben, de nem akarok vakon hívő lenni, éppen mert ember vagyok, eszes ember, eszem használatáról hitemben sem akarok lemondani. Hiszem, hogy van Isten, azért hiszem, mert a szüleim így tanítottak rá. Azért is. De ez még nem lenne hozzám méltó, hanem azért hiszek, mert az eszem is mondja, a szívem is követeli, az egész emberiség közmeggyőződve is hirdeti. Van Isten, kell lennie Istennek. Tehát jelszavam nem csupán hit, hanem tudás is. Ami Szent Pál is észszerű Isten tiszteletet követel, és nem vak hitet a Római Levél 12. fejezet első versében. Igaz, Isten nem látom, megfogni nem vagyok képes. Tehát nem mondhatom, tudom, hogy van Isten. Mit tudok? Tudom, hogy 2×2=4, ezt tudom, és nem hiszem. Tudom, hogy egy egész alma nagyobb, mint a fele. Ezt tudom, és nem hiszem. Ilyen tudásom, úgynevezett matematikai bizonyságom Istenről nincsen. De van erkölcsi bizonyosságom, van következtetésem. Gyilkosság történt, jön a detektív felügyelő, a tettes senkit sem látta, de ott vannak a nyomai, új lenyomatok, és azok alapján megkerül a tettes. Ne ütközzetek meg, kedves jó Mária rádogató testvérek, a kissé furcsa hasonlaton. Isten sem látható, de keze nyomaival teleszórta a világot. Most tehát próbáljuk meg fölfedezni őt és ráakadni a világ áldott teremtőjére. Megállapításom kettős lesz. Mi szédületesen nagy ez a világ? Hát ki ennek az alkotója a másik kérdés? Nincs ember a kiégett szívűeket, a blazírtakat kivéve, akiknek lelkén meghatódottság, valami csodás ellágyulás, sejtelmes, titokzatos érdés ne venne erőt, amikor egy augusztusi éjjelen kiáll a csillagos égbolt alá. Hogy mi ez a sejtelmes érzés? A csillagos eget szemlélve, ma is azt érzi az ember, sőt, ma még sokkal jobban, mint amit a nagy görög bölcs Arisztotelesz érzett, ezt írta egyszer, amint annak, aki a trójai Ida-hegyen ülve látná, mint vonul fel teljes rendben a görög hadsereg a síkságon, elől a lovasok paripáikkal, a szekerekkel, utánuk a gyalogosokkal, arra a gondolatra kellene jönnie, hogy kell valakinek lennie, aki a hadi tömegeket rendezi, és a harcosokat sorba parancsolja. Amit az a tengerész, aki messziről jó széllel, és teljes vitorlával a hajót lát közeledni, azt gondolja, hogy bizonyára van a hajón kormányos, aki igazítja, és a kikötőbe vezeti. Épp így azok, akik legelőször néztek az égre, és látták, mint futja meg útját a nap kelettől nyugatig, és látták a csillagok jól rendezett sorait, ennek a fönséges világrendnek alkotó. Azt kellett tartaniuk, hogy ezek véletlenül nem keletkezhettek, hanem egy hatalmas és el nem múló lénytől kellett származniok. Pedig Arisztotelesznek még nem is volt távcsöve, ő csak szabad szemmel nézte a csillagos eget. Hát mit mondott volna, ha a mai több ezerszeresen nagyító, hatalmas refraktorokat használta volna, és ő is úgy tudta volna, mint mi, hogy milyen szédületesen nagy, hatalmas ez a világ mindenség. Milyen nagyok a csillagok, az Uránusz 14-szer, a Neptunusz 17-szer, a Szaturnusz 93-szor, Jupiter meg 1279-szer nagyobb a Földnél. De mi ez mind a naphoz? A nap 1.300.000-szer nagyobb a Földnél, vagyis ennyi Föld telnék ki belőle. Persze mostanában a milliós számmal könnyen dobálózunk. De tudjátok-e, hogy mi magas lenne például 1 millió kártyalap egymásra fektetve? Magasabb lenne 1 kilométernél. Hát most próbáljuk valamiképp elgondolni a dolgot mi is. 1 millió földbolygó. Ha a napba betennük a Földet is, meg a Holdat is, és a Hold oly messze keringene a Földtől, mint most, még mindig benne keringene a napban. De a Sirius meg 12-szer nagyobb, mint a nap. És vannak a Siriusnál is nagyobb égi testek. Az ember elkezd szédülni ezektől a számoktól. Hát, ha még mérni is akarja a távolságokat. Egy gyors vonat, mely óránként 100 kilométer tesz meg, 170 év alatt érne a naphoz. A megállás nélkül folyton rohanna. A csillagok távolságát kilométerekben lemérni nehezen lehet, hogy tehát ne kelljen óriási számsorokkal dolgozni, kilométer helyett fényévvel számítunk. A fény egy másodperc alatt megtesz 300.000 kilométert. Egy fényév pedig az az út, amennyit a fény egy év alatt megtesz. Óránként 60 kilométeres gyorsasággal szaladó vonattal egy hónap alatt lehetne körüljárni az egyenlítőt. Ez a fény egy másodperc alatt 8-szor körül szaladja a Földet. Egy év alatt a fény a naptól 63.000-szer teszi meg az utat. Ennyi egy fényév. 63.000-es naptávolság. És nézzétek csak, Némely csillag fénye reszket, mintha fáznék. Ezek az álló csillagok. Mi elképzelhetetlen, messze lehet a legközelebbi álló csillag is. A Centaurus végtelenje, ha onnan a fény 4 év és 4 hónap alatt jut ide. Vagyis a legközelebbi álló csillag körülbelül 260 000-szer messzebb van tőlünk, mint a nap. A Sirius meg 8,5 fényévre van tőlünk. Borzalmas messzeségben. És ugye mégis milyen fényes, milyen óriási csillag lehet. És a Vega 36, a sarkcsillag 40 fényévre és 6 fényhónapra van. Tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogyha most a sarkcsillag fénye hirtelen megszűnnék, mi még 40 évig látnók a csillagot fénylenni régi helyén. A Perzus 170 fényévre van tőlünk. És mi van a mögött? Ott vége a világnak. Dehogy van vége, dehogy. Nagyszerű teleszkóppal egyre új meg új csillagokat fedez fel az ember, de ezek a messzelátón is már csak halványan pislognak, még tovább. Jön a tejút, egyetlen fehér sávba összefolyó milliónyi csillag. Hol van ez? 20 000 fényével. Pedig még mindig nem vagyunk a világ végén. Messze-messze a tejúton túl, a legérzékenyebb műszerekkel új és egyre új csillagfelhőket, fehér ködöket fedezhetünk fel. Szörnyű messzeségben új világok vannak alakulóban. És még mindig tovább utazhatunk. Meddig? Ki tudná megmondani? Zéliger csillagász a legnagyobb távcsövekkel észrevehető apró csillagpontok távolságát 86 000 fényévre becsüli. És a csillagok mögött is még egyre új meg új foltok következnek, amelyeket azonban már a legjobb teleszkóp sem képes egyes csillagokra felbontani. Az a fény, mely villám gyorsasággal 1 másodperc alatt 300 000 kilométerrel terjed, és amely 1 másodperc alatt majdnem 8-szor körül szaladja a Földet, innen már csak millió évek alatt ér le hozzánk. A csillagászok beszélnek Androméda és a vadászkutya spirális ködében levő égi testekről, melyek 6,5 millió fényévre vannak, vagyis amelyeknek gyenge fénye ennyi idő alatt jut el hozzánk. Ha ez igaz, akkor vannak csillagok, amelyeknek fénye a világ teremtése óta talán még el sem jutott hozzánk. És ilyenkor érzi át az ember elevenen, mi csodásan igaz Beethoven fenséges éneke, dicső téged, nagy égi teremtő, a mindenség nagy szent dala, az ég, a föld és a csillagok ezres, a buzgó keblek imája. Ki int, s az égi csodák is remegnek, vezér, kit napsugár követ, az Úr hatalmas parancsa lehangzik, és áldás tölti el völgyeinket. Másik kérdés, ki a világ alkotója? Jogosan következtethetjük-e, hogy ez a szédületes nagy világ valóban megköveteli az alkotót? Ha tudjuk, hogy milyen rend van ezen a nyüzsgő világon, más következtetésre nem is juthatunk. Rend van ezen a világon. Már a régiek koszmosznak, harmóniának, rendnek, szépségnek nevezték a világot, pedig mi keveset tudtak annak elképesztő törvényszerűségéből. Hát mit kell érezni a mai embernek, amikor messzelátójával belemélyed a pontos törvények hatalma alatt száguldó világtestek millióinak szemléletébe? Nem kell-e erről, az isteni bölcsességről elmondani a Szentírás szavait, a bölcsesség könyve 8. fejezet 1. verse, végtől végig elér ereje, és mindent kellemesen rendez el. A világ koszmosz. Mit jelent ez a szó? Szépséget, rendet. Mi az ellentéte? Káosz. Zűrzavar, rendetlenség. A nagy világ nem káosz, hanem koszmosz. Rendezett birodalom, amelynek emberi ésszel át nem fogható, óriási útjain szédületes forgalom bonyolodik le. Minden utas, egy külön világ, óriási égitestek száguldanak, szigorúan megszabott gyorsasággal, megszabott pályán, megszabott irányban. Hol az a láthatatlan forgalmi rendőr, aki olyan rendet tart itt fenn évezredek óta, hogy évtizedekkel előre meg tudjuk mondani minden csillagnak, mikor, mely percben, mely helyen kell lennie. Ez ugye a világtesteknek ebben a forgatagában forgalmi rendőrök zöld és vörös lámpái nélkül is milyen csodálatos rend uralkodik. A zászok már régebben észrevettek némi rendellenességet, amit a rendnek ebben a csodálatos birodalmában semmiképpen sem tudtak megmagyarázni. Még végre az az egyik fölvetette a gondolatot, hát ha messze, az Uránusz mögött még egy másik planéta is rejtőzik, azt csinálja ezeket az érthetetlen zavarokat. Leverrier francia csillagász nekiült a nehéz feladatnak, hogy a zavaró erők után következtetve pontosan megjelölje, hol kell lappangania annak a láthatatlan csillagnak. És ugyanaznap este Galle berlini csillagász pontosan a megjelölt helyen föl is fedezte az új bolgót, amelyet Neptunusnak neveztek el. Az egész művelt világ ünnepelte akkor a felfedezőt, akkor az emberi ész diadalát, de ki lehet láthatatlan rendezője a szédületes világűrben keringő óriási égitestnek? Hát ki indította meg ezt a mozgást? Ki az első mozgató? Ki hívta létbe a világot? Magától lett a világ. Más szóval azt is jelenti, hogy véletlenül lett. Világ magától lett, ennek elhívése már csak mégis nagyobb próbára teszi az emberi eszét, mint az Istenben való hit. Nézd meg egy szép zsebórát, s merd rámondani épp észre, hogy magától lett. Mikor a nagy spanyol bölcselőt Balmes valaki megkérdezte, hogy Isten létébe lehet-e bizonyítani, röviden ennyit mondott, Isten létének érvét itt hordom a zsebemben. S rámutatott az órájára. Véletlenül lett. Hát keverj össze csak úgy vaktában vörös, fehér, zöld, sárga, kék, fekete színeket, és keverd akár az ítéletnapig is. Kijön-e belőle egy Murillo kép? Véletlenül lett. Hát keverd össze egy nyomdában az ABC ólombetűt, dobd ki a földre, kijön-e belőle csak egyetlen értelmes mondat is? Az emberi tudás egyre mélyebben száll, az anyag lényegének kutatásában keresi a világ miben létét, ősanyag, ősgáz, ősköd, elektronok, halljuk a különféle magyarázatokat. A legújabb teória szerint az anyag végső alkotópontját, pontjai az elektronok. De ki az a valaki, az a fönséges, az a hatalmas, aki ezeket létbe hívta? A világot Isten teremtette. Hát ehhez is kétségkívül hit kell. De hogy ez a nagyszerűen rendezett világ magától keletkezette, ennek föltevéséhez százszorta nagyobb hit kell. Vegyetek kezetekbe egy búzamagot, és csodálkozzatok. Egy kis fehérje, semmi más. És elvetik a nős nőni kezd. Sző olyan szövetet, amihez foghatót egyetlen textilgyár sem tud produkálni. Nőni kezd, a szára fölfelé, a gyökere lefelé. Honnan tudja ez a csipetnyi liszt, hogy a szárnak fölfelé kell nőnie, a napsugárba, a gyökérnek meg lefelé a földbe? És hogy a szára erős legyen, helyenként egy-egy csomót kell rajta kötnie. A gyökerei honnan tudják, mi szívjon föl a földből, s mit nem? Ennek a csőbb búzaszemnek nincs agyveleje, nincs akarata, nincs keze, és mi fönségesen dolgozik. Pedig csupa ilyen titulatos élet az egész világ, növények, állatok, emberek milliárdjai. Egyetlen lehetséges, felelet van, kell lennie valakinek, aki ezt a világot létbe hívta. 18. Zsoltár szavaival fejezzem be ezt a katekézist, melyben csodálatosan a szent író így imádkozik, Isten nagyságát hirdeti az ég. A menny volt vallja kezei művét, egy nap a másnak ezt harsogja át, erre tanítja éj az éjszakát. Elkiáltottuk a világba, van-e Isten? A világegyetem vízhangozza a választ. Van, kell lennie. A legjobb, ha emberi szó itt nem is próbálkozik, csak lehajtjuk fejünket és szívünk halk dobbanása, imádkoz a Szent Pálnak örökre gyönyörű szavait. Timóteus első levél, első fejezet 17. verse. Az örökké valóság hallhatatlan, láthatatlan királyának, az egy Istennek tisztesség és dicsőség mindörökkön örökké. Dicsértessék a Jézus Krisztus!